A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fönnállva a 279. ének első versét. A 279. ének így kezdődik: Vígak-e föld lakosai, mert megnyíltak ajtajai az Úr bő tálházának. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 6. részének első 15 versében, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 6. részében így szól Isten igéje. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi az ennyinek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor jól laktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 álpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te ajándékodnak tekintjük, hogy itt lehetünk most a te színed előtt, és olyan igét válhatunk, ami a te szádból származik. Magasztalunk téged, aki beszédeddel teremtetted ezt a gyönyörű világot, és aki minden gonoszkodásunk ellenére is a mai napig fenntartod ezt. Köszönjük mindazt, amit eddig a mi életünkben a te igéddel elvégeztél. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nem kell nekünk a te igéd. Azt gondoljuk, hogy nélküled is tudjuk, hogyan cselekedhetünk helyesen. Pedig olyan sokszor kell tapasztalnunk, hogy elfogy az erőnk, nincsen gondolatunk a megoldása, nincs békesség a szívünkben, és olyan könnyen elveszítjük a reménységünket, az örömünket is. Magasztalunk a te türelmedért. Köszönjük, hogy újra és újra hívsz minket magadhoz, ahol el van készítve számunkra mindaz, amire szükségünk van ebben az életben és az örök életben. Bocsáss meg, hogy annyira nem érdekel minket, hogy mi lesz az örökké valóságban. És sokszor még az sem, hogy ezt a néhány évtizedet neked kedvesen tudjuk-e eltölteni. Emeld föl most a mi tekintetünket. Hadd tudjunk önmagunkról teljád nézni. Hadd tudjunk a láthatókról a láthatatlanokra is tekinteni. Segíts minket, hogy a teljes valóságon tájékozódjunk, és így helyes következtetésekre jussunk. Adj bátorságot, hogy higgyünk neked, és így sokkal jobban tudjunk számítani teljád, a te csodáidra is. Kérünk téged, szólj hozzánk egész személyesen most a te igéden keresztül, és add, hogy egyikünk se tudja kivonni magát a te mentő szeretetednek a vonzásából. Te vonz minket magadhoz közelebb, hogy aztán így kerüljünk egymáshoz is igazi közelségbe, és így tudjuk azzal tölteni a testben hátra levő időnket, amire azt adtad. Hadd legyünk itt most mindnyájan, Úr Jézus Krisztus, a te rendelődben, ahol gyógyul az életünk, a te műhelyedben, ahol formálsz minket, hogy használhatók legyünk a te kezedben. Így szólj hozzánk, és szent lelked meggyőző erejével munkálkodj bennünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak, ezt mondja az Úristen. Amen. Istenünk, hálát adunk az esőért, és köszönjük, hogy ez is a te igédet juttatja eszünkbe. Te mondtad, hogy úgy lesz a te igéd, mint az eső, ahogy fentről lefelé esik, és nem fordítva, és megtermékenyíti azt, ahova hullik, a te igéd is elvégzi a munkáját mindazokban, akik azt befogadják. Hadd legyünk mi most mindnyájan ilyenek, akik komolyan vesszük, amit te komolyan mondasz nekünk, és magunkkal vesszük, amit most nekünk mondasz, és így másként folytatjuk az életünket. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az előbb a János evangélium a 6. részéből, annak 11. versét ismét olvasom. Jézus ekkor vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit csak kívántak. Eddig az ige. Kedves testvéreim, sokan olvastuk tegnap előtt ezt a bibliai részt, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és az igét olvasó ember már könyv nélkül el tudná mondani, pedig tanulságos úgy belemélyedni, hogy az ember egymás mellé teszi azokat a leírásokat, amiket az apostoloktól kaptunk. Ez a történet mind a 4 evangéliumban benne van, és egy-egy részletét másik-másik evangélista hangsúlyozza. Jézusnak ezek a csodái azok, amiket nagyon sokan nem hisznek, vagy próbálnak valami módon megmagyarázni, hogy mégis elfogadható legyen. Hagyjuk meg ezeket az embereket a maguk hitetlenségében, majd eljutnak egyszer oda, hogy megismerik a Teremtő Istent, mert itt ebben a történetben teremtés történik. Az az Isten, aki szavával alkotta ezt a gyönyörű világ mindenséget, amelyiknek mi is részesei vagyunk, az az Isten hajolt közel hozzánk az ember Jézus Krisztus személyében, és ő ugyanezzel a teremtő hatalommal vitte végbe ezeket a csodákat. János azt írja az evangélium a végén, hogy mindezt pedig azért jegyezte föl, hogy higgyünk Jézusban, és higgyük, hogy ő az Isten egyszülött fia, és hogy ebben a hitben életünk legyen. Ez a célja ennek a történetnek is, és egész egyszerűen úgy vegyük ezt most szemügyre, hogy megnézzük, mit cselekedett itt Jézus, aztán mit tanulhatunk meg az ő tanítványaitól, végül pedig mire figyelmeztet minket a sokaságnak a viselkedése. Mit tanulhatunk meg Jézustól? Mindenek előtt arra figyeljünk föl, ami bekeretezi ezt az ő fantasztikus csodáját. Az atyával való csöndes imádságból érkezett ide a sok ezer emberhez, és az atyával való csöndes imádságba vonult vissza, miután elvégezte ezt a csodát. Bekeretezi ezt a különös történetet, arra való utalás, hogy ő neki nagyon mély kapcsolata volt az atyával, ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolta is, és néha féltett minden tennivalót, nem akart tenni semmit, hanem engedte, hogy az atya tegyen ő vele valamit. Nem ő akart cselekedni, hanem csöndesen kiszolgáltatta magát, hogy a mindenható cselekedjék ő benne. És így volt azután ereje mindig, amikor váratlan helyzetekbe kerülve is szükség volt arra. Csak egy ilyenre emlékeztetem a testvéreket, amikor Jézus igyekezett Jairus leányát meggyógyítani, illetve feltámasztani, mert addigra már meghalt, útközben, hátulról, titokban hozzáér a ruhájához egy gyógyíthatatlan beteg asszony, azzal a hittel, hogy ha csak hozzáér is Jézushoz, meggyógyul. És valóban meggyógyul. És akkor Jézus azt kérdezi, hogy ki élt hozzám, mert erő áradt ki belőlem. Itt valóságos erőkről van szó. A tanítványok jönnek és nagyokosan megmagyarázzák, hogy ki élt hozzád, hát körülvesz a sokaság, hol innen löknek, hol onnan löknek. És azt mondja Jézus, nem, én éreztem, ezt regisztrálni lehet, hogy erő áradt ki belőlem. Az asszony meg pláne érezte, mert abban a pillanatban meggyógyult a betegségéből. Honnan volt ez az erő? És honnan volt az, hogy csak hozzáértek? Úgyhogy ő nem is készült föl erre a szolgálatra, de áradt belőle az erő. Ebből az atyával való közösségből. Itt nyerte ő is az erőt. Ezért volt neki ennyire fontos. Egész tevékenységéhez akkor kapott erőt, amikor nem tevékenykedett. Amikor az Isten tevékenykedhetett benne. Életének a látható és látványos cselekedetei azért következhettek be, mert földi életének a láthatatlan része nagyon tartalmas volt. Amikor egymagában visszavonul a hegyre, amikor az éjszakát az atyával való imádságos párbeszédben tölti, amiről nem tud senki, csak utólag megemlítette tanítványainak, aztán ők följegyezték. De ezt nem látta a sokaság. Amikor azonban a sokaságnak volt szüksége gyógyulásra, kenyérre, üdvözítő igére, akkor mindez gazdagon áradt Jézusból. És ő beszél arról, hogy kicsiben ugyanez valósulhat meg minden benne hívő embernek az életében. És sok hívő ember erőtlenségének egész egyszerűen az az oka, hogy mindig ő akar tevékenykedni, és nem veszi a bátorságot, hogy időről időre félretegyen mindent, ott álljon csöndben az Isten előtt, és engedje, hogy Isten tevékenykedjék benne. Ebben a csendben kapjuk a legjobb gondolatokat, amik biztos, hogy Istentől jönnek. Ebben a csendben világosodnak meg igék, amiket addig talán nem éltettünk. Ebből a csendből tovább haladva tud az ember helyes döntéseket hozni, amiket aztán nem kell megbánnia később. Itt regenerálódik, sokszor fizikailag is, de lelkileg, hitbelileg mindenképpen. Mi olyan korban élünk, amelyikben minden ellene dolgozik annak, hogy időről időre odaálljunk Isten elé, és engedjük, hogy ő munkálkodjék bennünk. Sokszor csendet sem talál az ember, vagy azért, mert olyan kicsi a lakás, vagy azért, mert hol az egyik, hol a másik szomszédból hangzik át valami bömbölde, vagy azért, mert a szívünkben sincs békesség, és nem is engedjük, hogy legyen, vagy azért, mert egyszerűen nem is szánjuk rá az időt, hanem mindig halogatjuk, becsapván magunkat, majd ha nyáron szabadságra megyek, majd ha nyugdíjba megyek, majd ha, és ebből az lesz, hogy soha. És végig küszködjük az életet erőtlenül, mert nem megyünk oda az erő forrásához. Olyan sokszor látjuk azt, hogy lettek volna még betegek, akiket Jézus meggyógyítson. És amikor ő úgy látta, hogy ennyi már elég, akkor eltűnt és csendben imádkozott. Körülöttünk sem fogy el a nyomorúság, de azért tudunk olyan kevés nyomorúságon enyhíteni, mert nincs ez a tőle kapott erőnk. Bekeretezi ezt a csodát, hogy Jézus a csendből jön, és a csendbe vonul vissza. Nem azért, mert lusta volt, és nem azért, mert kerülte a munkát. Sok szinte naplószerű följegyzést olvasunk az evangéliumban, amikor hajnaltól késő estig megállás nélkül segített, szolgált, dolgozott. Márk egyszer megjegyzi, hogy még enni sem volt idejük egész nap. Ő ismerte, hogy mi ez, de annál inkább gondja volt arra, hogy néha viszont meg kell állni. Éppen azért, hogy a továbbiakban ne csak üres hajsza legyen, amit végez, hanem erő áradhasson rajta keresztül, és áldás legyen másoknak. Nyáron talán egy kicsit több szabad ideje van a legtöbb embernek. Ha sikerül egy kis szabadságot kivenni, talán annak egy része van, amit nem munkával töltünk. És sokaknak megadatik, hogy néhány csendes napon, vagy egy egész csendes héten részt vehessenek. Jó lenne, ha ilyenkor, amikor Isten ezt különösen hangsúlyossá teszi, szokásunká válna az, hogy naponta odaállunk Isten elé, elővesszük a Bibliát, és kérdezzük, hogy mit szólsz hozzám, Uram, és arra válaszolunk csöndes imádságban. Lehet, hogy először csak szokás ez, aztán később létszükségletté válik. És ő sok-sok erőt adhatna így nekünk, amit mi továbbadhatunk másoknak. A legtöbb hívő ember vágyik arra, hogy legyenek az életén gyümölcsök, hogy legyen benne igazi szeretet, hogy ne hozzák ki olyan könnyen a béketűrésből, hogy megmaradjon az a csöndes örme, amit egyszer-egyszer kapott Jézustól, és ezzel másokat is tudjon gazdagítani, minden egészséges lelkületű hívő vágyik erre. Na de a gyümölcsök nem maguktól lesznek. A gyümölcsökhöz a gyökélnek a munkája szükséges. És ha a gyökél megkapja a szükséges tápanyagot meg nedvességet, akkor lesz abból gyümölcs. A fának a láthatatlan része, a gyökerei döntik el, hogy mi lesz fönt, hogy lehet-e szedni róla valamit. És a hívő életünk láthatatlan részében dől el az, hogy lehet-e szedniük rólunk édes gyümölcsöket azoknak, akik között élünk. Vagy pedig mi is csak olyan fanyal, mi haszna semmire valót tudunk teremni, ami kifordul az ember szájából. Jézus is azt akarja, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk, és jót, a lélek gyümölcsét, amit nem is tudnak mások fölmutatni, csak Isten gyermekei. De ehhez kell ez a csend. És ha kell, naponta meg kell harcolnunk azért, hogy legyen ilyen csend, amiből Jézus érkezett, és ahova azonnal visszavonult, miután ezt a nagy csodát tette. A másik, amit megfigyelhetünk ő benne, ez a rövid megjegyzés, amit Lukács jegyzett föl, hogy amikor megzavarják az imádságában, és hozzák oda a betegeiket, meg jönnek a kérdéseikkel, örömmel fogadta őket. Olyan elgondolkoztató ez. Egy kicsit várhattak volna, nem? Hát miért kell ilyen türelmetlennek lenni? Hát majd befejezi az imádságot, előbb-utóbb ő is be fogja fejezni. De nem, ők mentek a maguk bajával rajtuk, most mindjárt segítsen. És erre örömmel fogadja őket. Olyan szépen írja a másik evangélium, hogy elnézte őket, és irgalmassága indult, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Az ő irgalmas szíve kész abba hagyni is az imádkozást. Feltétlenül elkezdi, mert anélkül nincs csoda. De kész abba hagyni is, hogyha olyan nagy szükség van a segítségre, hiszen annyi bajuk van, és annyira nincs, aki igazán tudna rajtuk segíteni. Hát akkor lássunk munkához. Majd megint visszavonul és folytatja. A kettő együtt. Nagyon fontos az atya előtti csend, de ha éppen abban zavarnak meg, ne vegyem már rossz néven. És ne mondjam azt, hogy hogy lehet ilyenkor csöngetni, meg mi jut eszébe, hogy nekem mondja el ezt a baját. Hát vigyem oda a baját Jézushoz, és hogyha ő használni akar engem, akkor az ugyanolyan öröm lesz, mintha az alatt is imádkoztam volna. És kipótolja ő az időt. Csak mind a kettő legyen a helyén. Azt hiszem mindenki tudja azt, és nem kell ezt itt magyaráznom, hogy mennyire más az, amikor valaki kénytelen, kelletlen, belül morogva végezel valamit, vagy amikor örömmel végezel valamit. Mert kénytelen, kelletlen is lehet az emberek rendelkezésére állni, mert mit csináljak, ha már ott van? El nem küldhetem. De örömmel is lehet továbbadni valamit abból, amit mi is úgy kaptunk Istentől. Jézus ez utóbbira adott példát. És megtanulhatjuk tőle még azt, hogy ő ura maradt a helyzetnek az egész történet során, meg az egész földi életében. Olyan kedves az, ahogy jönnek a tanítványok, és ötleteket adnak Jézusnak, hogy mit kellene most csinálnia. És csodáltam a megváltó türelmét és alázatát, hogy végighallgatja ezeket a nagy okos ötleteket. Ő már tudta, hogy mi lesz az igazi megoldás, és hogy mit fog cselekedni. De csak hadd mondják el azért, hogy én azt javasolom, hogy küld haza őket, és gondoskodjanak róluk. Fülöp meg kiszámolta, hogy mennyi pénz van a pénztárcájukba, és azért mennyi kenyeret lehetne kapni, és hogy az nem elég ennyinek. Jézus már tudja, hogy itt mindenki jól fog lakni ma, és nem kell venni kenyeret, mert ennyit nem is lehetne akkor és ott sehonnan, de csak hadd mondják el. És közben tanítja őket azzal is, amit ők mondtak. Aztán ura a helyzetnek úgy is, hogy a keveset megsokasítja, és ura annak a helyzetnek is, amikor el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, hiszen ilyen király kell a népnek, nem? Amelyik ad kenyeret munkanélkül. Mindenki erre vágyik. Mégpedig bőséges kenyeret minden munkanélkül. Tegyük királlyá. Csináljunk gyakorlatot ebből. És Jézus eltűnik közülük, mert ővele nem csinálhatnak azt, amit akarnak. Ezt tanulhatjuk meg őtől. És mit tanulhatunk meg a tanítványoktól? Olyan szépen végigvezeti Jézus három lépcsőn ezt a tanítványi csapatot. Az első lépcső az, amit ők javasolnak, hogy küld haza a sokaságot, mert esteledik, hogy vegyenek maguknak kenyeret. Hol? A pusztában voltak. Este van. Nincsenek éjjel-nappal nyitvatartó közértek, vagy BCA-k meg akármik. Hol vegyenek a szerencsétlenek? Egy teljesen halva született ötlet, amivel csak a lelkiismeretüket akarják megnyugtatni, hiszen mindenkinek magának korog a gyomra, hát akkor oldja meg ő magának a problémáját. Csak nem tőlünk várnak itt valami segítséget, nagyon reméljük. Ez van emögött a javaslat mögött. Menjenek és oldják meg. Látják a nyomorúságot, de vagy eszükbe sem jut, hogy ők segítsenek, vagy már is hárítanak, lelkesen és görcsösen. Erre Jézus azt mondja, hogy nem, adjatok nekik ti enniük. Ennyinek. Azt olvassuk, hogy 5000-en lehettek a férfiak. Nyilvános tanítás hallgatásánál külön kellett hallgatniuk az asszonyoknak, a gyerekekkel és a férfiaknak. Ha 5000-en voltak a férfiak, legalább annyian voltak az asszonyok a gyerekekkel. Egy 10000-es kisváros lakossága. Honnan adjanak nekik? Fülöp elkezd számolni, 200 dénár van itt. Ha mindél kenyeret veszünk, akkor is legfőjebb egy kevés jut mindegyiknek, vagy nem is mindegyiknek. Ez nem megoldás. És Jézus is azt mondja, hogy ez nem megoldás, csak azt akarta, hogy jussanak el oda, hogy milyen tehetetlenek. Lássák meg, hogy itt nekik kellene valamit tenniük, de nem tudják megoldani ezt a helyzetet. És akkor mondja, hogy hozzátok ide azt a keveset, ami van. És akkor hálát ad Istennek, és elkezdi osztani. Az egyik evangélista pontosan leírja, hogy azt parancsolta Jézus, hogy 50-esével ültessék le a füvön az embereket. Hát az azt jelentette, hogy csak a férfiaknak volt 100 csoportja, ha 5000-en voltak. És a tanítványok Jézushoz mentek, megrakta őket kenyérrel, vitték az éheseknek, üresen vissza, megint kenyérrel az éhesekhez, megint vissza. És ebben az áldott ingajáratban jól tartották ezt a nagy sokaságot. Azt senki nem tudta megfigyelni, hogy hogy szaporodik meg a kenyér Jézus kezében. A teremtésnek nincs tanúja, csak a teremtés eredményét konstatálhatja az ember mindig. Itt is csak azt láthatták, hogy a maradék több volt, mint a kiindulási mennyiség, és közben mindenki jól lakott. A tanítványok tehát először hárítanak, oldja meg mindenki a maga baját, utána kiszámítják, hogy ők nem képesek megoldani, és utána végre rábízzák Jézusra. De úgy, hogy neki kellett erre bátorítania őket, oda vitték azt a keveset, és aztán Jézus küldöttjeiként közvetítettek a gazdag Isten és a segítségre szoruló ember között, és ebben a közvetítő szolgálatban láthatták az ő hatalmát. Egyszer egy Biblia órán azt kezdték találgatni az emberek, hogy vajon a tanítványok is ettek-e? Hát én bizonyos vagyok benne, hogy ettek. Hát Jézus nem hagyta éhen őket, ez biztos. De legelőször ettek, vagy a végén ettek? Olyan jó, hogy ilyesmiről nincs szó a Bibliában, és kár is találgatnunk. Én azt hiszem, hogy egy igazi tanítvány inkább a végén eszik. Úgy szokták legalábbis Jézus mai igazi tanítványai, hogy először mindenkit kielégítenek, aztán hódfáradtan lehoskatnak, és megeszik ők, ami nekik jutott. Biztos nem csipegettek útközben, de nem tudjuk, és javasolom, hogy ezt ne találgassuk. De hogy ők is jól laktak, az biztos. Hogy nem hagyja éhen a közvetítőket, az övéit, az egészen bizonyos. És hogy ugyanazzal tartja jól őket, amivel ők jól tarthattak másokat Jézus küldetésében, ez is így szokott lenni. És mit tanulhatunk meg a sokaságtól? Nem sok jót. Ezek az emberek hihetetlenül önzőek, figyelmetlenek, tapintatlanok. Hogy Jézus éppen imádkozik, hát az magánügy. De őket sürgeti a nyomorúságuk. Hozzák a betegeiket, hozzák a problémáikat, kérdéseiket. Az más kérdés, hogy Jézus örömmel fogadja őket és segít rajtuk. De ez a megközelítés, ez a lelkület az, amin azért egy kicsit gondolkozzunk el. Vajon nem ugyanaz ez a lelkület, amit József Attila így fogalmazott, hogy hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra? A kiskorú ember, az infantilis felnőtt ordít és toporzékol, hogy ő vele foglalkozzanak. Ő a legfontosabb, ő a legsürgősebb. Ő megérkezett, akkor hagyjon abban mindenki mindent, és oldják meg a problémáit. Ez derül ki itt a sokaságnak a magatartásából. Isten segítsen el minket oda, hogyha ebből akármi van a mi életünkben, akkor attól megszabaduljunk. Azt merjük elítélni és abbahagyni. Mert sokszor egy család békességét ez mérgezi meg, hogy elég csak egy valaki, aki ilyen tapintatlan és figyelmetlen, aki képtelen és nem is akar a másik fejével gondolkozni, a másik szívével érezni, vagy a másik szemével látni a valóságot. Hányszor lehet látni ilyet, hogy valakinek egy rövid ideig különösen nehéz mondjuk a munkája. Nagyon korán kell kelnie, nagyon fáradtan jön haza. Hát akkor ne ő rá terheljük még az otthoni munkákat, és akkor erre az időre vegyük át és osszuk el a többiek egymás közt. És ha neki mindig nagyon korán kell kelni, akkor ne lármázzunk este, hát hagyjuk elaludni. Nem lustaságból feküdt le, hanem előbb kell, mint bármelyikünk. Ennyivel szerethetjük őt, hogy nem akkor csináljuk a hangos tevékenységet. Vagy sok mindent lehetne még sorolni. Csak egy pici figyelmesség kellene sokszor, és boldog lenne a másik, és békesség lenne a családban. És ez az ismétlődő figyelmetlenség elég ahhoz, hogy mindig puskaporos legyen a levegő, és megkeseredjenek emberek. Jézus hihetetlen figyelmes volt, nagyon tapintatos. akármelyik találkozására utalhatnék most, de most nem teszem már, hogy milyen figyelmesen és gyöngét szeretettel közelített emberekhez akkor is, ha utána nagyon keményen megmondta neki az igazságot. De az igazságot ebbe a szeretetbe ágyazva mondta meg. Aztán az is kiderül elő a sokaságról, hogy ők csak kapni akarnak, élvezni akarnak, és még meg se köszönik. Nem hangzik el a végén senkinek az ajkán, hogy köszönjük szépen, de jól laktunk. Némely gyógyítási történet végén olvassuk, hogy legalább elcsodálkoznak az emberek, hogy mit is csinált itt Jézus, kérdezgetik egymástól, hogy kicsoda ez, és dicsőíteni kezdik az Istent. Itt még ez sincs. Jól laktunk, ennyi. Vajon sokszor nem így gondolkozunk mi is? A Biblia nem véletlenül adja parancsba, hogy bővölködjetek a hálaadásban. És olyan jellemző erre a sokasága az is, hogy tegyük királlyá ezt a valakit, ezt a Jézust. Biztos ő az a proféta, akit megjövendöltek, és nekünk ilyen király kell. Na de hát csak ugyan, ő csak egy proféta, akit megjövendöltek. Hát ő az Isten fia. Benne a mindenható Isten jött közénk. Előtte hamarosan leborul még egy kételkedő tanítvány is, és úgy szólítja meg, ahogy csak a mindenható Isten szólította egy akkori hívő, és azt mondja neki, hogy én Uram és én Istenem. Ó, ez őket nem érdekli. Ebből semmit nem látnak, semmit nem vesznek komolyan. Abból sem, amit Jézus tanított, ellát minket kenyérrel. Ő legyen a királyunk. És mivel mi tesszük őt királlyá, ezért a kezünkben van. Manipulálni fogjuk. Aki ilyet gondol, az végképp nem ismeri az Úr Jézust. Fogalma sincs arról, hogy kicsoda ő. Őt nem lehet manipulálni. Őt nem tarthatja kezében senki emberfia. Ővele mi nem tehetünk azt, amit akarunk. Akkor lennénk boldogok, hogyha engednénk, hogy ő tegye velünk azt, amit ő akar. Akkor szakadatlanul vihetnénk másoknak a szükséges segítséget, és közben mi magunk is egyre gazdagabbakká lehetnénk. Egyet-egyet hadd emeljek ki újra. Tanuljuk meg Jézustól, hogy nagyon fontos a csend, az előtte állás, mert ott gazdagít meg minket úgy, hogy aztán tudunk másokat gazdagítani lelkileg. Tanuljuk meg a tanítványoktól, hogy ne legyen irgalmatlan szívünk, hogy menjenek és oldják meg a maguk baját, hanem tegyük magunkévá a más fájdalmát is, de legyünk tisztában azzal, hogy igazi megoldást mindenre csak Jézus tud adni, és mi készek vagyunk az ő küldetésében az ő segítségét közvetíteni. És tanuljuk meg a sokaságtól, hogy jó lenne megszabadulni minden figyelmetlenségtől, önzéstől, tapintatlanságtól, és fölszabadulni arra, hogy vegyünk Jézustól, és adjuk tovább másoknak. Ő minket gazdagokká akar tenni a szó lelki értelmében, hogy aztán gazdagítani tudjunk másokat. Van egy szép zsoltárunk, ennek az utolsó két verse éppen erről szól, énekeljük ezt el. A 136. zsoltár két utolsó versét, 25. és 26. E földön minden testet táplál és bőven éltet, és az ő kegyessége, vagyis azt jelenti, hogy nagy kegyelme, megmarad mindörökre. Éppen ezért áldjátok az Úristent minden népek naponként, mert az ő nagy kegyelme megmarad mindörökre. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy példát adtál nekünk erre is, hogyan lehet keresnünk az Atyával való közösséget, és mennyi áldás származik abból a csendből, amit a Te színed előtt töltünk. Köszönjük, hogy vannak már elnézve személyes tapasztalataink is. Szaporítsad ezeket a csodákat. És kérünk, szabadíts meg minket minden irgalmatlanságtól. Segíts, hogy összetudjon szorulni a szívünk mások nyomorúságát látva. És eléd tudjunk vinni mindjárt minden nyomorúságot. Tőled kérve segítséget, megoldást, ajándékot. És engedünk, hogy így töltsük el a testben hátra levő időnket, hogy ilyen áldott ingajáratban vagyunk. Azok között, akik közé lehelyeztél, akiken segíthetünk, és te közötted. Hadd ismerjünk meg egyre jobban téged, hadd bízzunk egyre jobban benned, és tudjunk hozzád jönni, hogy meggazdagíts áldásokkal, és tudjuk azokat továbbadni másoknak. És kérünk, hogy szabadíts meg minket mindenféle önzéstől, hogy ne magunkat tartsuk a legfontosabbaknak, hogy a legfontosabb te legyél az életünkben, és utána mindazok, akikért felelőssé tettél minket, akiknek áldásul lehetünk, és használj minket arra, amire akarsz. Így bízzuk rád a jövő hetünket is, segíts ezt elkezdeni már ma, és előre haladni benne napról napra. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig a 449. énekünk első három versét énekeljük. A 449. ének így kezdődik. Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, tegyen titeket erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.